Jó reggelt kívánok mindenkinek, és kellemes ébredést, aki pedig itt van velünk a vonalban, Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Sok mindenről szeretném kérdezni ebben a rövid időben, amivel kezdenénk, ez a bizonyos Lukoil bejelentés, hogy az amerikai és a brit szankciók nyomán megkezdi nemzetközi eszközeinek értékesítését. Takar ez valós akciókat? Tehát úgy értem, hogy sikeres lehet, találhat vevőket erre az orosz cég, azokra az eszközökre, amelyek külföldön vannak a birtokában?
Biztos, hogy fog rá találni, csak mivel nagy a nyomás, mármint hogy egy hónapon belül lépnek életbe ezek a szankciók, ezért azon időszakon belül el kell adni. Ez azt jelenti, hogy vélhetőleg jóval áron alul fogja eladni. Ugye itt kúthálózatokról beszélünk, például Bulgáriában, finomítókról beszélünk, olajmezőkről beszélünk, tehát a Lukoil milliárdokat fog bukni ezen, és dollárban. Tehát iszonyatos veszteség éri a céget, mert nyilván azok, akik majd felvásárolják ezeket az eszközöket, azok pontosan tudják, hogy az orosz cég eladási kényszerben van, és áron alul fogják tudni ezt megszerezni.
És hogyan jut el hozzájuk a pénz? Vagy ez már a vevőnek a dolga lesz megoldani?
Megvannak a csatornák, ugye nagyon fontos, hogy a banki átutalási rendszerből sincsenek még az orosz cégek kizárva, illetve a britek már életbe léptették, de az amerikaiak még nem. Tehát ezért is kell sietni a Lukoilnak az értékesítése, hogy még meg is kapja a pénzét az eladás után.
Azért ez egy nagyon komoly ügy lehet, főleg így, amiket felsorolt, ugye a kúthálózatok, illetve hát a finomítók nyilván érték szempontjából is, meg gondolom ilyenkor felmérik, hogy mit érnek. Ezek a szankciók, amiket ugye itt belengedtek Oroszországgal szemben, mennyire fájhat majd az oroszoknak a mindennapokban?
Hát sok mindentől függ. Ugye a Rosneft meg a Lukoil azok biztos, hogy nagyon komolyan megérzik, ugye a két legnagyobb orosz olajipari cég jelentős értékcsökkenést fognak elszenvedni nagyon komoly eszközöktől, kúthálózatoktól, finomítóktól, koncessziós jogoktól kell az orosz cégeknek megválni. Itt az a kérdés, hogy mennyire tudja az USA rákényszeríteni arra Oroszország vevőit, akik kőolajat meg földgázt vesznek az oroszoktól, hogy elálljanak ettől. India már bejelentette, hogy jelentősen csökkenteni fogja az orosz irányból érkező, tartályhajón érkező kőolaj vásárlását. Kína egyelőre még nem nyilatkozott, de orosz szempontból az nem túl jó hír, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy egy rendkívül előre haladott és a megegyezés irányába mutató kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalásokat fognak nem sokára lezárni, bár ott azért még lehetnek fennakadások. Tehát ha rá tudják kényszeríteni az amerikaiak arra, a kínaiakat, meg az indiaiakat, hogy a két országban együtt nagyjából 2,9 milliárd ember lakik. Tehát a világ népességének több mint egy harmadáról beszélünk, akkor már is egy óriási nyomás van az oroszokon, jelentősen fog csökkenni, ugyanis abban az esetben az orosz állambevétel, és nyilván a kevesebb pénzből kevesebb jut a háború folytatására is.
Létezhet olyan forgatókönyv, hogy mondjuk Vlagyimir Putyin hatalmát is megrengeti ez az elhúzódó háborús helyzet, illetve az azt követő szankciók?
Hát ezt nehéz megmondani, ugye gyakorlatilag a belső politikai ellenzékről nem nagyon beszélhetünk, akik nyíltan politikailag szemben álltak a Putyin rezsimmel, azok vagy úgy jártak, mint szerencsétlen Navalnyi, hogy meggyilkolták őket, vagy mondjuk úgy gyanús körülmények között haltak meg, vagy börtönben ülnek, vagy külföldi emigrációban vannak. Tehát belső politikai ellenzéke nem nagyon van az orosz elnöknek és a mögött álló hatalmi körnek. Szélső jobb oldalról szokták azt mondani, hogy bizonyos orosz katonai vezetők meg a kormányzatot, most még támogató, nagyon szélsőséges nacionalista csoportok esetleg, de ez sem valószínű, mert a fegyveres erőkön belül is, meg a jobb oldalon is volt egy komoly tisztogatás a Prigozsin puccs után. Tehát Prigozsinnak sem sikerült, mert nem álltak át hozzá, ugye a terv volt, meg az lehetett, hogy tömegével csatlakoznak hozzá az oligarchák, meg a katonák. Ez nem következett be. Tehát én úgy gondolom, hogy rövid távon nem. A hosszú távon meg szerintem van annyi bölcsesség az orosz vezetésben, hogyha kiderül, hogy jelentős anyagi forrásoktól fog elesni, akkor belemennek abba, ami már nagyon régóta az asztalon van, és amiben az USA, meg egyébként Ukrajna is már most azonnal megegyezne, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén álljon meg a történet, fagyjanak be ezek a frontvonalak, és valószínűleg itt lesz egy új országhatár, tehát Oroszország azért igen jelentős, jóval több mint 100.000 négyzetkilométeres területekkel fog gyarapodni. Az más kérdés, hogy de Lavrov külügyminiszternek az Ultrahangnak adott nyilatkozatából is az derült ki, meg előtte is akár Peszkov Krem szóvivőt hallgatjuk, akár magát Putyin elnök urat, hogy igazából egész Ukrajna kéne, de minimum a Fekete-tengeri tengerpart, tehát az oroszok ennél jóval többet szerettek volna megszerezni, illetve hát mindenképpen egy rezsimváltás, tehát a jelenlegi inkább a nyugathoz húzó az oroszokkal szemben, hát nem meglepő módon ellenséges kormányzat, illetve pártok helyett egy orosz barát báb kormányt szeretnének Ukrajna élére állítani. Ennek nagyon-nagyon kicsi valószínűsége van, ez az kéne, hogy összeomoljon az ukrán haderő, annak meg egyelőre még mindig nem látjuk igazán komoly jeleit, tehát nem túl valószínű, nem is zárható ki, persze semmi nem zárható ki háborúban, de nem az a legvalószínűbb, hogy hirtelen összeomlik az ukrán haderő, és az oroszok ellenállás nélkül egész Ukrajnát el tudják foglalni.
Ugye itt főleg az utóbbi hónapokban felelősödtek azok a hangok Oroszország részéről, hogy ők akár Nyugat-Európát is el tudják érni mindenféle rakétákkal, és nyilván ennek nyomán, illetve hát egyáltalán az egész ukrán háborús konfliktus miatt ugye nagyon komoly fegyverkezés indult Kelet-Európában az utóbbi években. Van esetleges reális esély egy orosz támadásra, mondjuk akkor hagyjuk Nyugat-Európát, mondjuk egy ilyen Lengyelország, illetve balti államok térségében?
Nincs. Most nincs. Tehát amennyire tudjuk, nyilván háborúban a legtöbb adag titkos, az orosz haderőnek, a szárazföldi egységeinek, a légideszant egységeinek, a tengerészgyalogos egységeinek, hogy ezek azok, akik szárazföldi hadviselésre, magyarul támadásra alkalmasak, 80-90%-a benn van Ukrajnában. Pont azért fenyegetőznek az oroszok mindennel is, de különösen Dmitri Medvegyev volt elnök, miniszterelnök az, aki a legvéres szájúbb, akár atomcsapással is, hogy ezt a gyengeséget ellensúlyozzák azzal, hogy az egész világot emlékeztetik, de főleg a nyugat-európaiakat, hogy nekik azért 5600 atomtöltetők van, ebből gyakorlatilag 1700-at szinte azonnal be tudnak vetni. Tehát ez a harcias karcsörtető kommunikáció, a folyamatos provokációk, az gyengeség eltakarására hivatottak. Ugyanakkor, ha leáll az ukrán konfliktus, és valahogy az oroszok fent tudják tartani ezt a csúcsra pörgetett hadipart, akkor egy 8-10 éven belül Oroszország képes lehet arra, hogy megtámadja a NATO-t. Itt elsősorban a Baltikumra kell gondolni, esetleg Lengyelországra vagy Finnországra. Tehát ez az az irány, ahol a legfeszültebb a helyzet. Ezeknek a népeknek van a legtöbb történelmi tapasztalata az orosz birodalommal és vagy a Szovjetunióval kapcsolatban, és hát nagyon eufemikusan fogalmazva, ezek nagyon nem jók. Tehát itt az itt élők azok rettegnek az oroszoktól, és gyűlölik őket, és csendben teszem hozzá, erre minden okuk meg is van.
Kelet-Európa többi állama, mondjuk Magyarország, Bulgária, Románia, ilyen szempontból akkor mondhatjuk azt, hogy viszonylagos biztonságban van?
Hát nyilván, ha lenne egy orosz NATO háború, akkor nem, mert akkor az a NATO egészét érintené, de még provokációk szempontjából sem vagyunk annyira a fő irányban. Először is Oroszországnak nincs közös határa Romániával, nincs közös határa Magyarországgal sem, Szlovákiával sem, Bulgáriával sem. Tehát Ukrajna létezése az egy hatalmas szigetelő teret biztosít, ami elválasztja egymástól a NATO déli szárnyának, vagy hát ez a közép-európai térségét az Oroszországi Föderációtól. Provokációk sincsenek, mert itt más a viszony. A románok mindig nagyon óvatosak, messze nem állnak be olyan szinten az ukránok mögé sem, mint azt teszik a lengyelek, a baltiak, vagy akár a finnek, vagy a dánok. Magyarország ebből a szempontból inkább Oroszország barátjának tekinthető, és az új szlovák vezetés is, a bolgárok meg hagyományosan orosz barátok. Tehát a bolgároknak mindig Oroszország volt a nagy testvér, aki nélkül ma nem beszélhetnénk független bolgár államiságról, hogy a törökök elleni szabadságharcaikat mindig az oroszok támogatták, nyilván saját birodalmi szándékaik mentén, de az oroszokról van egy nagyon komoly pozitív kép a bolgár társadalomban, és a mindenkori kormányzat ezt azért figyelembe veszi. Nyilván, amit a NATO meg az EU elvár, az betartja, de nem harciasan orosz ellenesek, mint a baltiak, vagy a finnek, vagy a lengyelek.
És hát ugyanez mondható el a szerbekről is.
Hát abszolút, hát Szerbia meg nem is NATO, meg nem is EU tag. Szerbia az Oroszország legnagyobb szövetségese a Balkánon, csak itt ugye azért azt kell látni, hogy Szerbián belül azért nagyon komoly társadalmi feszültségek vannak. A mostani diáklázadást, ami ugye az újvidéki vasútállomásnál bekövetkezett borzasztó szerencsétlenség robbantott be, Moszkvában egyenesen úgy kommunikálják, hogy egy nyugat által szított úgynevezett színes forradalom, tehát az egészet a CIA, meg az Európai Unió, meg egyebek szervezik. Most akkor csendben teszem hozzá, hogy akkor ezek borzasztó rosszul szerveznek, mert ha ennyi mindenki meg akarja dönteni Vucicot, akkor már rég meg is döntötték volna. Nyilván nem ez egy belső elégedetlenség. Nagy kérdés, hogy ezen a szervezetés túl tud-e lépni, vagy sem. Nyilván Moszkva abban érdekelt, hogy az ő embere, közeli szövetségese Vucic maradjon Szerbia miniszterelnöke.
Nagyon komoly együttműködés van Oroszország részéről, ugye Észak-Koreával, illetve hát Iránnal még talán egy közös pénzügyi elszámoló rendszert is fejlesztettek, vagy fejlesztenek. Ezek az együttműködések fennmaradnak a jövőben is?
Egészen biztos. Oroszországnak azért nincsen túl sok igazi barátja. Nyilván itt is a közös érdekek mentén azt lehet mondani, hogy ezek a nemzetközi kapcsolatok párja országai. Tehát akár Irán az atomprogramja miatt, vagy ugye az Izrael elleni helyettesekkel vívott háborúja miatt, vagy az arab országok, akik nem csak etnikumukban, hanem vallásukban, és ugye Irán síta, a szomszédok és az arab világ döntő többsége ellenben szunita vallású konfliktusban van, de Észak-Korea meg ugye szintén atomfegyverrel már rendelkező, és hát nem teljesen népeszű diktátor által irányított ország. Velük eddig is szoros volt az együttműködés, és a jövőben is ez marad, hiszen szükség van ezeknek az országoknak egymásra. Iránnak szüksége van orosz légvédelmi eszközökre, az izraeli légi csapások bizonyították be, hogy mennyire. Észak-Koreának szüksége van az orosz élelmiszerre, ezért cserébe tudott adni lőszert, rakétatechnikát, sőt, ha úgy veszük, zsoldosokat is. Ugye több tízezer észak-koreai katona harcol az oroszok oldalán. És ezért cserébe nincs éhínség Észak-Koreában, hiszen Oroszország zömmel élelmiszerrel fizet. Tehát ez egy mind a két oldal, vagy mind a három részes állam számára, ez egy gyümölcsöző kapcsolatrendszer. Ez biztos, hogy fenn fog maradni.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Köszönjük szépen! Szép napot kívánunk, viszont hallásra!
Minden jót! Viszont hallásra!